Boldog a méh, mely az Urat hordozta, de boldogabbak azok, akik hallgatják Isten igéjét, és megtartják azt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Istenünket, 89. Zsoltárunk első és 7. versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 165. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mindegyik versszakával. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen.
Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan ezt Máté evangéliumában olvassuk a 19. részben, a 16. verstől olvasom a 26-ig. Oda ment Jézushoz valaki, és ezt kérdezte tőle. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűj fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges.
Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk neked, hogy sokszor bíztunk és sokszor bízunk a saját erőnkben, akaratunkban, döntésünknek helyességében. És megvalljuk neked, Urunk, azt is, hogy sokszor láttuk már igazolva saját erőnket, saját döntésünket, tehetségünket, és megvalljuk neked őszintén, hogy mindez önbizalomra indította a mi szívünket. Köszönjük, hogy igéd most megállít minket, és nem az önbizalomról beszél. Nem arról, hogy minden lehetséges nekünk, hanem arról, hogy minden lehetséges az Istennek. Köszönjük, hogy vasárnapunk reggelén helyre teszed, Urunk, a hangsúlyokat a mi életünkben, hogy ki a fontosabb, a mi erőnk, akaratunk, vagy Te magad. Tudjuk, Urunk, hogy Te álhatatosságot és kitartást is kérsz tőlünk, azon az úton, amelyen járunk. De tudjuk azt is, hogy vezetsz bennünket, nem hagysz magunkra minket. Köszönjük, hogy Te lépsz előttünk, köszönjük, hogy téged követhetünk. Köszönjük, hogy te vagy a mi felhőoszlopunk, vagy tűzoszlopunk, Jézus Krisztus. És bocsásd meg nekünk, hogyha olyan vidékeken is járunk, amely vidékeken nincs vezetésünk. Bocsásd meg nekünk, hogyha mi teljesen más utat választunk. Bocsásd meg nekünk, Úrunk, hogyha a magunk választotta csapda helyzetek után téged vádlunk. Miért is történt velünk ez vagy amaz? Kérünk, nyisd meg most Isten tiszteletünkön szemünket, rád, a hozzánk érkező Krisztusra. Vezesd életünket, bátoríts és fedj minket. Urunk, eléd hozzuk bűneinket, amellyel megterheltük a te keresztedet. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 377. énekünk első versszakát énekeljük. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, az a kérdése, amelyet szeretnék ma felolvasni, és Isten szent lelkét segítségül hívva magyarázni. Így olvasható Máté evangéliuma 19. részében, a 16. versben. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?
Amen.
Kedves testvérek, napi bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasott, az elmúlt héten olvasott igével találkozunk most vasárnapi istentiszteletünkön. Az ifjú kérdésével, Uram, Jézus, Mester, mit tegyek? Mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Szép és egyben döbbenetes ez a kérdés. Szép és döbbenetes, mert mi legtöbbször kérdéseinket nem az örökké valóság szempontjából fogalmazzuk meg, hanem a hétköznapok világában. Mi legtöbbször nem látunk tovább egy hétnél, két hétnél. Azok, akik üzleti terveket készítenek, talán két vagy három évnél. Honnan, hová szeretnék megérkezni? Mennyire nem látjuk az örökké valóságot akkor, amikor éppen valamifajta betegség van az életünkben. Csak a következő dátumot, előjegyzést, időpontot, a következő receptet tudjuk elképzelni. Látom a gyermekeimnél is, bármilyen furcsa, a kislányunk már azzal jön, hogy édesanyja vagy édesapa, jövő karácsonyra írjuk meg az angyalnak, hogy ezt a játékot, ezt az ajándékot hozza. Egy év, egy fontos, fix dátum, amihez köt valamit, talán a boldogságát, talán a jövőjét, vagy éppen a jelenét. Mi szülők hányszor vagyunk úgy, hogy csak ez sikerüljön a gyereknek. Ilyen nagyobb pontok, hogy felvegyék az iskolába, amikor egyetemista, hogy felvegyék az egyetemre, hogy legyen munkája. Olyan kérdések, amelyek nagyon is hétköznapiak, és mindannyiunkat foglalkoztatnak. De ebben a kérdés rengetegben, hogy micsoda az élet, ebben van-e helye annak az ifjúi kérdésnek, amit feltesznek Jézusnak, Mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Most pénteken, illetve az elmúlt talán pénteken egy késő esti televíziós műsort kapcsoltam be. Nagyon kedves, szimpatikus riporternő 4 embert szólaltat meg. Bocsánat, a műsor címe talán ez, a talánért kérek elnézést, 4 szellem. Semmifajta negatívum nincs ebben, hanem elsősorban olyan embereket szólaltat meg a szerkesztő riporter, akikre mi mindannyian büszkék vagyunk, vagy felnézünk. Most pénteken a 2-szeres olimpiai bajnok Nagy Tímea szólalt meg. Beszélt a vágyairól, beszélt arról, hogy milyen terveket dédelgetett. Döbbenetes volt azt hallanom, hogy azt mondja, most már a 2 olimpiai bajnoki címet is elcserélné valami másra. 2-szeres olimpiai bajnok, 2-szer állt a dobogó tetején, 2-szer nézte a világ. Én valahogy olyan érzékeny ember vagyok, amikor ilyen teljesítményt látok, és ott áll valaki a dobogó tetején, és látom kúszni a nemzeti zászlót, hallom a himnusznak a hangjait, akkor én is elkönnyezem magamat. Micsoda teljesítmény. Valóban legjobb a legjobbak között. Azt mondja ez a 3 gyermekes édesanyja, hogy tudjátok, vagy tudja szerkesztő asszony, lehet, hogy nem ez volt a legfontosabb az életemben. Pedig tanítvány ezrek, kicsiny gyermekek valószínűleg ezért kardoznak, ezért vívnak, ezért őröznek, hogy egyszer ők is odaálljanak. Szokolyán volt egy fiatal legény, aki a nagypapájához járt rendszeresen, és ott konfirmált a gyülekezetben, kajakozott. Gyermek, majd serdülő, Európa bajnok volt, és azt mondta nekem, tiszteletes bácsi, olimpiai bajnok szeretnék lenni. Láttam ezen a gyermeken azt, hogy az egész nyarát feláldozta. A szószoros értelemben azért, hogy 2-3 másodpercet javuljon. Nyáron is, amikor a többiek játszottak, fociztak, ő hajnali 5-kor kelt, edzett, és késő este rogyott az ágyba. Olimpiai bajnok szeretnék lenni. És a másik oldalon pedig hallom, hogy aki elérte, azt mondja, hogy lehet, hogy nem ez volt a legfontosabb az életében. És ugyanennek a misornak egy korábbi adásában, ezt pedig csak véletlenül láttam, és szégyellem, hogy nem is jegyeztem meg, hogy kimondta, egy hegymászó beszélt az ő életéről, de nem az a hegymászó, akinek az expedíció során amputálni kellett a lábát, hanem egy fiatal ember beszélt arról, hogy amikor a 90-es években elkezdődött Magyarországon a mászás, ő mindig benne volt, és egyre többet szeretett volna, így fogalmazott, hogy az adrenalin szintje meglegyen, minél nagyobb kockázatot vállalt be, egyre többet, egyre nagyobb csúcsokat tűzött ki magának, és mondott egy mondatot, itt hasít a szívembe, és amikor elértem a csúcsot, amit még Magyarországon senki nem ért el, rá kellett jönnöm, hogy a csúcson túl nincs semmi. Rá kellett jönnöm arra, hogy a csúcson túl nincs semmi. Beleborzadtam ebbe a mondatba. Küzd, évek előkészítése, szponzorok gyűjtése, hogy a hegymászó túrát, ezt a sport és emberi teljesítményt valahogyan véghez vigye, és amikor kitűzi megint csak a nemzeti lobogót, a kis zászlót, a hegy csúcsára, azt mondja, a csúcson túl nincs semmi. Azért jutott eszembe ez a két történet, mert ahogyan olvastam a gazdag ifjú életét, valahogyan ez jutott eszembe. Egy ember, akinek minden lehetősége megvan ahhoz, hogy az életet külső mértékkel mérve boldogan élje. Egy olyan ember, aki nagyon sok fiatal, idős, vagy talán átlag embernek a vágya, hogy ne kelljen azon gondolkodnia, hogy hogyan ossza be a mindennapit. Nem mérhetetlen gazdagságról van itt szó, hanem arról az életformáról, amely életforma megengedheti azt, hogy nem számol a napok gondjával, bajával. Így él ez a fiatal ember. Így él ez az ifjú. Lehet, hogy ebben az értelemben megmászta már a csúcsot, lehet, hogy ebben az értelemben kétszeres olimpiai bajnok, és eljön az a pillanat, amikor azt kell kérdeznie, hogy mi van ezen túl? Van-e valami? Nagyon jó kérdést tesz fel. Átlag feletti kérdést tesz fel. Mester, jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Mit tegyek azért, hogy az enyém legyen? Talán megvásárolhatom? Talán tehetek érte valamit? A másik oldalt pedig, akik nincsenek itt megfogalmazva, de a Szentírás mégiscsak beszél róluk, vannak azok a szegények, nyomorékok, elesettek és elveszettek, akik pedig úgy érzik, hogy őket leírta már a világ, és saját magukat is leírták. Akik úgy érzik, hogy már semmit nem tehetnek azért, hogy az életük megváltozzon. Az a döbbenetes ebben a két állapotban, hogy mind a kettő azt érzi, hogy semmi az élete. Az a döbbenetes, hogy mind a kettő azt érzi, hogy a mélypont után, vagy éppen a csúcs után nincsen semmi. Nem lehet változtatni ezen. És az ember életében ott van egy hatalmas üresség. Valamit tennem kellene. Az elesett nyomorult, Jézus őket így hívja a Szentírásban. A paráznák, a vámszedők, akiket a koruk leírt, és azt mondta, nektek biztos, hogy nincs helyetek a mennyek országában. És ott vannak azok, akik megtehetnék, hogy megvásárolják, de nem tehetik, mert pénzen nem kapható. Az első dolog, amit látnunk kell mindkét állapotban, mind a gazdag ifjú állapotában, mind a szegény szegénységében, hogy jó helyen teszi fel a kérdést. Jézusnál teszi fel a kérdést. Tudjátok, testvérek, Jézus a Szentírásban két helyen válaszol egy hasonló kérdésre a nagy parancsolattal. Az első kérdés akkor jelenik meg, az írástudók teszik fel a kérdést, amikor Jézust szembesítik, hogy mondd, mi a legfőbb parancsolat, akkor azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez a legfontosabb parancsolat, és a második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor az írástudók teszik fel a kérdést Jézusnak, akkor az írástudók nem azt kérdezik, hogy hogyan szerethetném az Istent, hanem azt kérdezik, hogy kicsoda az én fele barátom. És Jézus ekkor elmondja az irgalmas samaritánus történetét. Azaz Jézus azoknak, akiknek a szívében az elvi lehetőség és a gyakorlati megfogalmazás is ott van, hogy ismerhetik az Istent, azoknak Jézus oda mutat, és azt mondja, ő a te fele barátod. Gyakorold rajta az Isten szeretetét. Hiszem, hogy nagyon sokszor nekünk szól Jézus, amikor az irgalmas samaritánus történetét mondja, hogy a hitünket nem csak saját magunk épülésére, a saját pecsenyénk sütőgetésére használjuk, hanem azt mondja, ő a te fele barátod. Rajta kezd. Mert aki gyűlöli az ő fele barátját, az nem mondhatja, hogy szereti az Istent. Olvassuk János levelében. Sokszor az egykori farizeusi és a mai farizeusi gőgre Jézusnak ez a felelete. Hol a te fele barátod? Csak tudjátok, testvérek, van egy másik oldal. És az a másik oldal itt nagyon határozottan megjelenik ebben az igében. Azoknak az oldala, akik mindent elkövetnek azért, hogy segítség és támogassák a fele barátaikat. Nézzétek, amikor Jézus a nagy parancsolatnak a második felét mondja ennek a fiatal embernek, akkor azt mondja válaszában az ifjú, mindezt megtartom ifjúságomtól fogva. Azokat a parancsolatokat, amelyek emberek között érvényesek, ezeket gyermekségemtől fogva megtartom. Tisztelem apámat és anyámat. Nem paráználkodok, nem lopok, nem kívánom a másikét. Tudjátok, ez így fogalmazza önmagában, csak a második kőtáblával kapcsolatban a világ, hogy polgári erény. Nagyon szép, nemes. Nem mondjuk azt, hogy nem. Csak a gazdag ifjú életében kevés. Mert neki nem a második nagy parancsolattal van problémája, hanem az elsővel. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. És Jézus így mutatja be nekünk együtt az embert. A farizeust és a gazdag ifjút. Mindkettő az örök életet szeretné megnyerni, csak mindkettő célt téveszt. Mert a nagy parancsolatból csak az egyiket ismeri, és a kettőt együtt nem látja és nem vallja. A gazdag ifjú kérdése az Istenre vonatkozó kérdés. Szereted-e az Istent? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
vagy tisztességes polgár, ember vagy, aki ezt elfelejtetted, elfeleded, minden egyebet megteszel. Nem iratod föl nevedet táblákra, nem kérsz róla adóigazolást s egyebet, tiszta szívből teszed. A kérdés megmarad a szívedben. Mert lehet, hogy ezt az életet megnyered, de az örökké valóságot elveszíted. Mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Ebben a történetben Jézus a polgári erényekkel rendelkezőkhöz szól, akik egyébként rendes emberek. Azt mondja, túl sok minden kötődik a kezedhez. Túl sok mindent fogsz. Túl sok minden van benne. Tegnap a gyermekeink civódtak, egyszerű zsinegen. Semmi extra nem volt belőle. Az egyik úgy megfogta, megszorította, hogy nem lehetett kivenni a kezéből. Engedd el! Nem engedem. Ez az enyém. A másik azt mondta, nem engedem. Ez az enyém. Add ide, az az enyém. Ismerős kérdés ez. Gyermekek így cifódnak rajta. Ez az enyém. Akinek kicsi gyermekei vannak, azt tudják, amikor a kicsi gyerek belekapaszkodik az édesanyja hajába. Nem engedem. Ez az enyém. Ismerős ez a reflex mindannyiunknak. Megmargolni, szorítani, nem engedem. Ez az enyém. Bennünk van ez a tulajdonság. A gazdag ifjúban is ott volt ez a tulajdonság. Nem engedem, ez az enyém. Jobban kötődik az életemhez, mint azt bárki elképzelné. Hogyha elengedem, akkor elvesztettem. Ezért inkább megfogom, megragadom, megtartom. De vajon így bejutok-e a mennyek országába? Néhány évvel ezelőtt olvastam egy cikket, éppen az életről és a halálról, lelki pásztor, lelki gondozók, akik embereket kísérnek utolsó útjukon, kórházakban, hospice otthonokban, látják és láttatják azt, hogy milyen az, amikor az ember kapaszkodik, ragaszkodik vasmarokkal ehhez az élethez. És azt mondják legtöbbször, hogy az az ember nem tud elmenni nyugodtan és békésen erről a világról, aki mindig fogott, mindig kapaszkodott, mindig markoskodott. Amikor fent voltam Dömösön a Kékkereszt otthonunkban, a református Iszákos mentő otthonában, Korsós Pista bácsi odajött, igés kártyát nyújtott. Kettő volt benne. És elvettem mind a kettőt. Nem figyeltem, pedig együtt mentünk, hogy ott áll mellettem az én Lár Bandi testvérem, és azt mondta Korsós Pista bácsi, hogy ne markoskodj, elég neked egy. A másik a Bandié lesz. Válasz egyet a kettő közül. Akik markos emberek, akik ragaszkodnak két marokkal ehhez az élethez, nehezen engedik el, nem tudnak elmenni sem. Hogy milyen emberek vagyunk, éppen ezen a határ kérdésen dől el. Az élet és halál mesdjéjén, az Istennel való látásnak a mesdjéjén, a hit és látás mesdjéjén. És Jézus azt mondja, hogy abba az országba, amely a mennyország, nem mehetünk be ezzel a ragaszkodással. Meg kell tanulni megválni, lemondani, meg kell tanulni elengedni. Legyen ez valami hétköznapi dolog, legyen ez akár a mi vagyonunk, legyen ez akár valamilyen személy az életünkben, vagy legyen egy eszme, egy ideológia, legyen egy igazságnak vélt gondolat. Elengedni. A böjti igazság mindig az, kedves testvérek, hogy meg kell tanulnunk valamit elengedni. Amiről úgy gondoltuk, hogy meghatározza az életünket. Aminélkül azt mondtad, hogy nem tudsz felkelni és lefeküdni. Ez a fiatal, ez a gazdag elódalog Jézus mellől, mert Jézus szabadságára kénytelen, Jézus szabadságára képtelen igent mondani. Ott van, ami megszabadítaná őt, ott van Jézus saját maga, ott van Isten szeretete, kézzel foghatóan, és az ifjú szomorúan megy haza. Nem tudja elengedni a saját Istenét. Nem tudja elengedni a saját bálványát. Olyan döbbenetes ez, mindene megmaradt az ifjúnak. Semmi sem változott. Megmaradt a vagyona, megmaradt a társadalmi befolyása, megmaradt a polgári erényei, nem hiszem, hogy másképpen viszonyult volna a világhoz, mint korábban, és mégis szomorú. Mégis szomorú. Nem engedett el semmit. Nem változott semmi az életében. Megmaradt minden komfort érzéke, és minden komfortos dolga, és mégis szomorúan megy el Jézus mellől. Pedig mi az emberi ésszel azt gondolnánk, hogy akkor lett volna szomorú, hogyha betartja Jézus szavát, és elosztja a vagyonát a szegények között, és akkor azt mondja, hát itt vagyok pénz nélkül. Akkor is szomorúan megy tovább, mert nem változott az élete. Tudjátok, kedves testvérek, ezért nagy kérdés nekem most annak a két szellemnek a riportja, bizonságtétele, önvallomása, amikor a csúcson túl lévő semmiről beszélnek. Elértek valamit, és az életük mégis üres maradt. Mert egy valakit nem ismertek meg, Jézus Krisztust. Nem ismerték meg azt a Krisztust, aki valódi szabadságra hív. Nem ismerték meg azt a Krisztust, aki azt mondja, mert hogy így hívta a tanítványait el mindig, jöjj és kövess engem, és kincsed lesz a mennyekben. Nem ismerte meg azt a Krisztust, aki odaszól Péternek, Andrásnak, azt mondja, hagyd a hálódat, jöjj és kövess engem. És azt mondja utána Péternek, embereket fogsz halászni, adok egy új szolgálatot. Olyat, amit megtanultál, csak kicsit másképpen kell végezned majd. Nem abban a hálóval, bár azt a hálót is időnként tisztogatni kell, azt is kötözgetni kell majd, arra is fel kell készülni, ismerni kell majd a fizikának a törvényszerűségeit, hogy miért kell éjszaka halászni, és miért nem nappal, mindent majd meg kell ismerned, de embereket fogsz halászni. Amikor odaszól ez a Jézus Lévinek a vámszedő asztalnál, akkor azt mondja, jöjj és kövess engem, és ott hagyja a vámszedő asztalt, ott hagyja azt az egzisztenciát, ami egy tisztes bért jelentett neki, de tisztességtelen forrásból, ha nem is ő volt a fővámszedő, de egy hatalmi gépezetnek a részese, és ez a Lévi Máté egy drága kincset ad nekünk, Máté evangéliumát. Nem úgy van ez, testvérek, hogyha elengedünk valamit, akkor nem kapunk érte semmit. Sokkal többet, mint amit gondolunk. Az örökké valóságot, az életet, annak kiteljesedését. És az örökké valósággal együtt, itt a földön, magát a boldogságot, amely nem jelent küzdelemmentes életet, de jelenti annak a bizonyosságát, annak a meghatározottságát, hogy Istennél van az én életem, mert elvesztettem, és benne megnyertem. Jézusban van a válasz, és ezt tudja a gazdag ifjú, és mégsem mer engedni. Jézusban van a válasz, és tudjuk ezt mi is mindannyian, akik itt vagyunk, akik azzal küzdünk, hogy hogy lesz a betegségünkből a gyógyulás, hogy lesz vigasztalás a gyászunkban, akik azt kérdezik, hogy felveszik a gyermeket az egyetemre vagy a középiskolába. Jézusnál van az örökké valóság. Amen. Válaszoljunk az ígére, testvéreim, a már énekelt 377. dicséretünknek harmadik verszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked azt a biztonságot, amit Jézus Krisztus ad. Köszönjük, hogy valóban nem kell életünket félteni, mert te mindent nekünk adtál Jézusban. Segíts minket élő hitre, hogy el tudjuk veszíteni életünket az evangéliumért, hogy az örök életet megnyerjük. Imádkozzunk hozzád a gyászolókért, vigasztald a sírókat, és vigasztald a fájó szívőket. Kérünk, hogy gyógyítsd betegjeinket, igazíts útba a keresőket, emeld fel a megalázottakat, szabadítsd meg a szenvedélyek rabjait. Imádkozunk az éhezőkért, imádkozunk a hontalanokért. Imádkozunk azért, hogy legyen áldó szereteted a mi világunkkal. Imádkozunk hozzád a hét további napjaiért. Imádkozunk hozzád a néhány perc múlva kezdődő pomázi szolgálatért. Kérünk, hogy a te szabadságodnak lelkével látogass és erősíts minket. Amen. Köszönjük, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, testvérem, az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Hirdetem, hogy most pomázon egy fél óra múlva Isten tiszteletünk lesz, Isten tiszteletünkön közöttünk szolgálnak a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthonának munkatársai,
és reménységünk szerint felépült emberek is. A drogterápiás otthon vezetője, Viktorné Erdős Eszter lelkipásztor testvérem hirdeti az igét. 6 órától presbiteri gyűlést tartunk ma. Jövő héten hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órától énekkari próba, kedden bibliaórát tartunk Csobánkán, Kékkereszt alkalom lesz Pomázon, szerdán bibliaóránk lesz Pomázon, és a bibliai alapok sorozat következő állomására is sor kerül a 10. részre, ahol a sátáról lesz szó. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken hittanóráinkat és az ifjúsági órát megtartjuk. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz istentiszteletünk. Nagy szeretettel ajánlom gyülekezetünk újságját testvéreimnek. Kérem, hogy vigyük el áldás és békesség címmel, és vigyük ajándékba is azokat a testvéreket, akik hozzá tudnak járulni az újság előállításához, annak költségeihez. Szeretettel javasoljuk és ajánljuk, hogy 250 forinttal támogassák el lapot, hogy a következő szám is megjelenhessen. Húsvétra tervezzük a következő számot kiadni. Kedves testvérek, a hirdetések végén keressük meg záró énekül a 299. dicséretünket. Most énekeljük el az első 3 verszakát. Jézus hív, bár zúg, marajlik, életünk vad terve. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Amen.
Amen.
Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg a magyart, jó
áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.